Üdvözlöm Önöket! A térszavunk jelentéséről a nyelvészek azt mondják, hogy finnugor eredetű, rokona terít, terel, terebélyes, terpeszkedik szavainkkal, sőt, még a férrel is összefonódott az értelme. De régóta ismert a szónak az absztrakt jelentése is, amelyet számos szóösszetételben is használunk, például térhatás, térhódítás, háttér, légtér, köztér, mozgástér vagy éppen játéktér. Például a stúdiónak a tere, ahol most éppen itt ülünk, és egy asztal körül láthatják, itt ülnek a résztvevők, akiket egy képi környezetbe ágyaz a médium, amelyen át láthatóak. A néző ezen a csatornán átválik önmaga is résztvevővé, azaz a közös tér részévé válik. A Mindentudás Egyeteme mai kerekasztal beszélgetésén nem a televízió hatásmechanizmusairól, hanem tér és társadalom viszonyáról fogunk beszélgetni, hogyan alakultak és változtak a minket körülvevő valóságos és virtuális terek, milyen hatással van mindez életünkre, és vajon mennyi befolyásunk van arra, hogy milyen terek köz zajlik az életünk, ezekről fogunk tehát beszélgetni, üdvözlöm Önöket is. Kezdjünk egy ilyen privát közleménykutatással Önöknek, ez a stúdiótér hogy tetszik? Ez a szimulált tér. Szóval milyen érzéseket kelt mondjuk egy ilyen térben beszélgetni?
Igazából nem nagyon látjuk, hogy mi van a díszletek mögött. Ezért, mint hogyha egy kicsit a téren kívül, egy ilyen pódiumon ülnénk.
Polyák Levente szociológus, urbanista. Több egyetemen is tanít városépítészetet, építészetelméletet. A Kortárs Építészeti Központ alapítója. Az építészet, az urbanisztika, a földrajz, a rádió és a film egyaránt érdekli.
Nekem mind építés az tetszik igazán, de hogy ez a fény lehatárol egy ilyen intimnek nevezett, és nem érezzük azt tényleg, hogy mi van körülöttünk.
Alföldi György építész, a Műegyetem docense. A Józsefváros megújítását célul kitűző városrehabilitációs program vezetője. A Magdolna projekt a kerület legszegényebb részein a helyi közösségek bevonásával zajlik.
De ez az asztal külön, ez a fényed lehet, hogy ilyen intim, mint egy beszélgető.
Tehát a fényjel teret jelölünk határozunk meg.
És természetesen az a tér, amire utal, tehát a virtuális tér, a nézőkkel való kapcsolat, az a mi számunkra szinte nincs jelen.
Moravánszky Ákos építész, a Zürichi Egyetem professzora. Szakterülete Kelet- és Közép-Európa 19. és 20. századi építészet története. Kutatásainak jelentős szerepe volt a transznacionális hatásmechanizmusok feltárásában.
Ami viszont nagyon erősen jelen van, az a tér, ami a hat szereplő között létrejön. Tehát talán nem úgy érezzük magunkat, mint egy adott tér, amit világosan látunk, és amiben elfoglaljuk a helyünket, hanem a tér, mint annak az eredménye, hogy mi közöttük létrejön egyfajta kapcsolat, társalgás, interakció.
Nagyon izgalmas pont ezért, hogy ebből a viszonylag zárt és ugye viszonylag kerek alakjából következően egymásra fogunk itt figyelni, hogy ebből mi fog kimenni.
Dúl Andrea pszichológus, egyetemi docens. Nevéhez fűződik a környezetpszichológia magyarországi meghonosítása. Az ember-környezet kölcsönhatás, a városi terekben való eligazodás kutatója.
Nagyon érdekes, mert tényleg azt gondolom, hogy akár egymás közötti távolságok egy kicsit eltérők, a nézésirányok, szóval nagyon izgalmas lesz, de valóban nekünk ez egy közös tér itt, fényileg, térileg mindenhogyan.
Nehéz talán itt a tapasztalati térről beszélni, hiszen egy erősen médiafertőzött térben vagyunk. Tehát mindjárt tudjuk, hogy ezt nem csak mi vagyunk itt, hanem nagyon sokan nézik, és ez kifelé van közvetítve minden mozdulatunk, reakciónk.
Lakner Antal képzőművész, a neokonceptuális művészet egyik legeredetibb alkotója. Művei nem nélkülözik a kritikai attitűdöt és az abszurd humort. Tanít a Műegyetem középülettervezési tanszékén.
És ez szerintem merőben befolyásolja mindenkinek a viselkedését és a hozzáállását az egész szituációhoz.
No, de alapvetően azért azt érzem, hogy ez egy ilyen kifejezetten optimista várakozásokkal teli állapot, tehát amit igyekszünk a következő 50 percben nem elrontani. Ettől függetlenül azt javaslom, hogy azért kezdjük egy definíciós alapvetéssel, tehát mit értünk az alatt, amikor társadalmi térről beszélünk?
Talán egy nagyon régi definícióra gondolok először, Kant definícióra, aki azt mondta, hogy az együttlét lehetősége. És én ezt egy nagyon szép meghatározásnak tartom, mert abból indul ki, hogy az egyes, az elszigetelt személy önmagában, még ezek a pontok a térben, ezek még nem alkotnak igazából teret, hanem ez a fajta, amiről éppen az előbb is beszéltünk, amikor legalább két résztvevő között, de ideálisan persze több között kapcsolat alakul ki, akkor jön létre ez a társadalmi tér. Nem egyszerűen pontoknak az összessége valamilyen végtelen kiterjedésben, hanem a lényeg a kapcsolatokon van, az együttlét.
Ezek alapján egy dolog egészen biztosnak tűnik, hogy egyén nélkül nincs tér. Tehát már az, hogy az egyénre hogyan hat, ugye, az a tér, ami őt körülveszi, és az az aspektus, mondjuk az egésznek mondjuk az origója, vagy a kiinduló pontja. Hogyan változott vajon a térérzékelésünk? Tehát mondjuk ebben a korban, amiben most élünk, ugye, szoktak mondani mindenféle ilyen nagyon bonyolult kifejezést, mediatizált, globalizált, stb., hogy ez mennyire változtatta meg mondjuk a térérzékelésünket?
Szerintem ez egy nagyon izgalmas kérdés pszichológiailag is, és azt hiszem, hogy ebben még több a kérdés, mint a válasz egyelőre, különösen a virtualitás kapcsán. De hát egyrészt úgy látjuk, hogy nagyon nem. Tehát, hogy igazán mégiscsak olyan alapvető érzékleti, észlelési mechanizmusokon keresztül működünk, én azt gondolom, mint amikor valamikor az őseink. Sokak szerint az agyunk se nagyon sokat változott azóta, a pár ezer év óta, mióta így hasonlóan működünk a maihoz. Persze ez így nem igaz, mert hogy éppen az új kutatások mondják azt, hogy például a fiatalok, akiken akár érthetjük a 6 éves kortól felfelé, tehát relatíve már viszonylag önálló ágensek a térben, ők egyszerűen úgy tűnik, hogy felgyorsult információfeldolgozó mechanizmusokkal rendelkeznek, akár a médiában, tehát hogyha én akár a fiamnak a Mézga családot, vagy nem tudom, amit még annak idején élvezettel néztem, levetítem, akkor egy kicsit lineárisnak találja, egy kicsit mechanikusnak, egy döcög ez a történet. Nem lehet nézni, akár most média példákat hozok, de szerintem valós terekre is igaz, hogy akár egy reklámfilmben hány vágás van egységnyi idő alatt, vagy mennyire színes, mennyire lüktet. Valahogy az emberek úgy tűnik, hogy igénylik ezt a nagyon felpörgött állapotot. Nem tudjuk, hogy ez hova fog vezetni, de minden esetre úgy tűnik, hogy van talán egy gyorsulás és egy minőségileg is más feldolgozás ezen az alapon.
Tehát a modern építészetnek volt egy ilyen rögeszméje az, hogy van egy valami olyas, mint egy optikai forradalom. Tehát az új technikai eszközök újra konfigurálják magát a látást is. Akkor lehetséges lenne az, hogy például az a fajta élményvadászat, amit a komputeren játszó tinédzserek például minden nap megélnek, az áttevődik olyan térre is, hogy akkor elvárják azt, hogy a város is egy hasonlóan szórakoztató és élményekkel teli környezet legyen.
Én azt gondolom, hogy nagy valószínűséggel ez így van. Tehát erre vonatkozóan adataink még nincsenek, azért még elég rövid az idő ehhez, hogy nagyon masszív adatok legyenek, de én azt gondolom, hogy mindenképp áttevődik, hiszen valahogyan akár a társadalmi tér, vagy a pszichológiai fogalom is tényleg az ember bent találkozik, és akkor ha az ember változik, akkor feltehetően változik, és minden tér és lét rétegében változik. Tehát valószínűleg van egy élménykeresés, és hát persze másik oldalon meg valószínűleg van egy erős lassulás igény, akár utalok a slow city mozgalmakra, vagy más, ahol viszont ez testet is ölt, hogy lassan, szépen.
Lehet, hogy pont ez a szórakoztató funkciót teszik lehetővé a telekommunikációs eszközök, amikor felszállok a villamosra, és semmi érdekeset nem látok, akkor elveszem a telefonomat, és így fogok valami érdekességet teremteni. És rengeteg ember valahogy, mintha így használná a városi tereket is, hogy ahol nem talál érdekeset, ott megteremti a saját kis privát buborékját.
Én mit várjak el egy városi tértől? Tehát várjam azt, hogy impulzusokat adjon nekem? Vagy éppen ellenkezőleg mondjuk ne telepedjen rám, hagyjon benne létezni, adjon teret, hogyha ugyanennél a fogalomnak egy másik jelentésénél maradunk, hogy akkor ez mi múlik?
Én nem belátom a veszélyét is. Tehát egyfelől például az internet által megteremtett virtuális tér egy hihetetlen előny, hiszen egy hatalmas mennyiségű emberi tudás van felhalmozva valahol, ahonnan mindenki bányászhat. Ez egy hihetetlen előny. Viszont a személyek számára a veszély az éppen a jelennek az eltűnésében van, a jelennek a veszélyeztetettségében van. Tehát, hogy én viszont vagyok valahol egy bizonyos ponton, egy megélt térben, ahol körülvesz egy megtapasztalható világ, és ebből szippantanak ki ezek a digitális eszközök. Tehát megkettőződni nem tudok, tehát az mindenképpen az én életemből, az én érzékelésemből vesz ki. És hogy ennek hol vannak az értelmes határai, ez még nagyon keresés alatt van. Tehát, hogy mi lesz a jelennel, hogy mi lesz a mosttal, az itt és mosttal, hogyha állandóan valamilyen másik virtuális világban, valami mesterségesen megteremtett világban, vagy digitális kapcsolatteremtő programon keresztül vagyok kapcsolatban más világokkal, akkor mi lesz azzal, ahol most vagyok?
Nagyon sok olyan kutatás kezdődött most, ami picit szerintem vidámabb képet rajzol, vagy hogy oszlatja ezeket a kétségeket, aztán mi meglátjuk, mert hogy attól is féltek ugye az emberek, vagy féltettük, vagy féltjük az embereket, hogy a kapcsolataik elsekélyesednek. És ezen a vonalon már vannak adatok, amik azt mondják, hogy valóban erre használják az emberek, vagy azok, akik eddig benne éltek ebben a virtualitásban, hogy elkezdenek megszervezni személyes találkozásokat. Tehát, hogy ha remélem, hogy a terekkel is ez lesz, most még nem tudjuk, de hogy valóban vannak, lehetnek félelmeink, de hát én azt gondolom, hogy hátha.
Bennem az a kérdés fogalmazódik inkább meg, hogy biztos-e, hogy ezen az úton megyünk-e, tehát szerintem sokkal erősebbek a társadalmi igények, vagy az a nyomás, ami egyes városokra, vagy a városi terekre hat. Például én a 8. kerületben dolgozom sokat, és ott pontosan érzékelni azt a határt, ami még nagyobb városokban sokkal előbb már bekövetkezett, hogy vannak azok, akik fel tudják ezt használni, ezt az információmennyiséget, akiket eljut ez a sok minden, nekünk természetes az internet, meg a TV, rádió, telefonok, de vannak rétegek, akik nem. És ez a kajró események talán erre volt érdekes, hogy ugyanezzel az eszközzel, hogy tudták megmozdítani az embereket, ez hogy tudott ilyen láncreakciószerűen elindulni oda az a sok.
De ön azt mondja, hogy a nyóckerben, bocsánat, hogy akkor maradunk ennél a elterjedt formánál, ott az információ megáll egy ponton, de mégiscsak lehetséges, hogy van olyan társadalmi események, amelyek áttörik ezeket a gátakat, és az információ ezeket a tereken tovább tud terjedni.
Pontosabban, hogy amikor megpróbáltuk az embereket mobilizálni, rá kellett jönnünk, hogy nem érjük el őket, tehát nem érjük el a hagyományos média eszközei, hanem érjük az embereket, tehát majdnem, hogy a személyes face-to-face kommunikációval kellett egyesével, nem minden
ember. Gyorsan tegyük hozzá, hogy itt ugye olyan projektekről beszélünk, vagy olyan projekteket vezetett, amelyek pont a környezet átalakításáról, újragondolásáról, a közösség bevonásával
igen.
próbált végrehajtani. És akkor ezek szerint ott ez csak bizonyos körig sikerült.
Igen. Másik meg a saját tapasztalatom, tehát én azt hiszem, hogy az a ilyen érdeklődő felhasználó szintjén megyek be egy ilyen nagyon sűrű városi térbe, és én örömmel veszem, ha rám zúdul ez a rengeteg információ, rengeteg határ, de ugyanakkor érzem, hogy nagyon sok ember inkább már menekülne ezektől a hatásoktól. Tehát én azt gondolom, hogy a nagyvárosokban nem lesz más irány.
Egy kicsit visszacsatolni, ha lehet. Tehát, amit a Lakner Antal mondott, hogy... Ugye ez egy pessimista forgatókönyv, és szerintem amióta film létezik, amióta tévé létezik, mindig ugye a valóság médiumok mögötti eltűnése volt a veszély, és a 90-es évek elején elég sokan teorizálták azt, hogy az új kommunikáció eltünteti a teret, és aztán szépen kiderült, hogy nem tünteti a teret, hanem más új rétegeket helyez a térbe, új kapcsolatokat tud megjeleníteni a térben, és ez ténylegesen egy valódi probléma, hogy ugye nincs mindenkinek ugyanolyan hozzáférése, egyáltalán nincs mindenkinek ugyanolyan hozzáférése a technológiához, és lehet, hogy pontosan ezért kellene a város tervezésre is egy olyan eszközként tekinteni, ami a oktatás, stb. Eszközeink keresztül ezt az elérhetőséget is tudja elősegíteni, és erre vannak ugye programok is.
Sőt, én azt gondolom, hogy nem is csak a technológiai hozzáférés korlátozott, hanem nagyon sokfélék az emberek, és ugye, hogyha akár az inkluzivitásról beszélünk, akkor nem csak arról van szó, hogy nem érjük el interneten, hanem mondjuk kerekesszékes, és nem tud élni ezekkel a lehetőségekkel, vagy siket, vagy szóval nagyon sokféle, vagy egyszerűen mondjuk, nem tudom, kisgyerekes anyuka. Tehát, hogy egyszerűen másként használjuk a tereket, és nem tudom azt, hogy a város, mint egész milyen irányba halad, de azt tudom vázolni, vagy egy ilyen ismét egy remény, hogy talán az lesz egy emberközelibb város, ami sok réteget, vagy sok lehetőséget, sokféle városi teret.
Tehát meg a választás lehetőség?
Igen, hogy tehát a városi tér fogalma az már majdnem lélektanilag nagyon nehezen értelmezhető fogalma, ezünk viszonylag finoman, mert hogy azt gondolom, hogy a város léptékben is az emberek számára borzasztó fontos a kontroll. És ha ez nincs, az ő maga szintjén, vagy az ő léptékében, tehát a saját életterében, a város szintjén, mennyire érezheti sajátjának.
Itt van egy nagyon fontos dolog, amiről a professzor is említett az előadásán, aztán Kevin Lynch-et idézte, hogy ez a mentális térképek, igen, hogy a tudatunkban hogy él az az adott város, hogyan képződik le, és nyilvánvalóan, hogyha valaki Békásmegyeren lakik, vagy mondjuk a Gellért-hegyen lakik, az a fejében egészen másfajta városkép van.
És nem biztos, hogy egyik vagy másik pontosabb. Uh-huh. Vagy bármilyen szempontból jobb, más.
Hát mint minden projekció, hogy egyik se azonos magával a területtel, hanem, hanem egy ideológiai alakzat, amelyik tükrözi a konkrét esetben, hogy van-e
de,
autója.
De az önök munkája, az önök szakterülete szempontjából, ezek az ilyen felmérések, vagy ilyen információk mit jelentenek? Tehát mire lehet ezt használni, hogyha mondjuk tudom azt, hogy valaki, aki a Gellért hegyen lakik, és onnan bemegyük a belvárosba dolgozni, az ő fejében milyen viszonyítási pontok vannak, milyen útvonalak rajzolódnak ki, míg mondjuk a külvárosban, vagy a periférián élőnek a fejében milyen városkép rajzolódik ki.
Vagy mivel közlekedik? Ez is lényeges. Nem csak, hogy hol lakik.
Igen.
Hogy mivel megy a városba, vagy gyalog, vagy kerékpárral, vagy autóval. Hogy ez is egy nagy különbség abból a szempontból, hogy mit érzékel a városból, vagy milyen útvonalakat térképez fel, vagy egyáltalán mihez van közelebb a városban.
A mi projektünkben ez egy nagy kulcskérdés, hiszen ez a Magdon negyed Budapestnek az a része, ez négy tér, mondjuk a Teleki tér, Mátyás tér, Orci tér és a Kálvária tér által körülzárt terület, ahol egy gettósodási folyamat indult meg. És pont azt vizsgáltuk, hogy azt kezdtük el mérni, hogy mik ezek a jellemzői, és mik a kitörési pontok. És két dolog került itt elő számunkra. De egyik, amikor az iskolában a gyerekeknek megnéztük a látás iskolában, hogy hol jártak már. És kiderült, hogy a gyerekeknek az osztályból a jelentős része nem járt még a nagykörúton túl. Például Budán semmiképp, és a Dunát azt se tudta, hogy merre van. Tehát egy ilyen hihetetlenül zárt világba éltek. A másik meg, amikor megnéztük azt, hogy ugye egy nagyon jó kocsma van a Rákóczi tér egyik sarkán, aminek egy írt tulajdonosa van, és egy gyönyörű szívhez szóló józsefvárosi beszédet mondott nekünk egyszer, és azt mondta, hogy az a gettó, ahol nem mennek be, és amin nem mennek keresztül, és amiből nem jönnek ki az emberek. Úgyhogy mi megpróbálunk olyan programokat szervezni az építészeti beavatkozáson kívül, ami egyszer megpróbáltuk, hogy az embereknek, a budapestieknek visszatenni a térképére a Mátyás teret. Tehát ne ezek a régi begyakorlott nyolckeres hangulatok, sztereotípiák érződjenek, hanem megpróbáltuk föltenni ezt a térképet, és az első élményünk az volt, hogy a Besodrom koncertre egyszer csak láttuk, hogy jönnek biciklis fiúk, lányok, Google-ból kinyomtatott térképekkel, és ott nézték, hogy hol lehet lejönni a Margit híd utána be a Mátyás térre, és ott keresték, hogy visszakerültünk a térképre.
Ez egy nagyon érdekes és nagyon fontos dolog, és pont ön említette az előadásába, de szerintem valamennyien találkoznak ezzel a problémával, hogy a periféria, mondjuk esetben nem is annyira periféria, igen, de mondjuk marginalizált tereket hogyan lehet visszakötni a centrumba, vagy legalábbis összekötni, hogy legyen élénk kapcsolat köztük.
És ez egyrészt tényleg egy olyan feladat, amit az építész és várostervező kompetenciájával lehet megoldani, de a másik tényleg egy kurátori feladat, amelyik úgy dolgozik egy városrészsel, mint egy kiállítási kurátor, tehát milyen eseményeket lehetne tervezni, hogy lehetne újra programozni területeket, és ezáltal is elérni azt a fajta bekötését egy ilyen negyednek a köztudatba, feltenni újra a mentális térképre, ami eddig nem történt meg.
Mindkét oldal, vagy mindkét szakma természetesen abszolút kompetens, senki nem mondja, csak hogy kicsit úgy érzem, hogy felülről van ez. Tehát az építész tudja, a kurátor tudja, viszont szerintem nagyon izgalmas megkérdezni az embereket, és egy kicsit visszautalnék erre a mentális térkép ügyre. Hogy
hát, vagy menjünk át a participációnak.
Igen, ez a kettő össze is függ, tehát hogy akár a participációnak, tehát a részvétel térkialakításnak, hogy ne csak a tervezésre szűkítsük le. Fontos eleme, hogy valójában az embereket kérdezzük meg, és nagyon tágan, tehát hogy nem csak azokat, akik tudnak a térről, vagy hogy akár intelligensen meg is tudják ezt fogalmazni, és meg elérhetők is, hanem azokat is, akik nehezen mobilizálhatók, akik nem tudják ezeket megfogalmazni, és aztán majd utána a szakmai hozzáértés ebből ténylegesen formál megvalósítható dolgokat, csomó mindent el is lehet hagyni.
Picit hagyjátszom az ördögügyvédjének szerepét, tehát hogy akkor mi lesz abból jó, hogyha odahívjuk a polgárokat, mindenki fog mindenfélét mondani, én játszóteret szeretnék ide, tiltsák ki a hajléktalanokat, én azt szeretném, ha nem zajonganának, tehát hogy fog ebből a végén kisülni, hogyha nem a szakemberekre bízzuk.
Ez igaz, bár én nem ezt mondtam.
Én tudom, hogy nem ezt mondtam, én most direkt felvettem ezt a...
Teljesen kritikát mondani az egészet, azt gondolom, hogy ezt is végig kell gondolni, mert hogy ugyanúgy, mint ahogy az építészeti és mindenfajta egyéb környezettervezői alakítói szakmának vannak kompetenciái, ugyanúgy be kell vonni a humán vagy a társadalmi tudományoknak a kompetenciáit is erre, és tényleg nem, tehát nem is ezt mondtam, és ön se azt mondta, hogy én ezt mondtam, de hogy mindenkit küldjünk össze, megbeszéltük, igen, hanem hogy úgy kérdezzük meg az embereket, ahogy el tudják mondani, és utána majd nyilván a szakmai felelősség birtokában levő, ténylegesen a szakemberek ebből szelektálnak, azt visszacsatolják, tehát ez egy kommunikáció, amit érdemes.
De nézzük meg ennek a gyakorlati oldalát, mert ugye én azt gondolom, hogy van egy elméleti síkja, amikor biztos az építész, az urbanista, az ingatlan befektető, a szociológus tulajdonképpen egyetért, majd akkor jön egy projekt, ahol ezt meg is kell csinálni. Akkor mi történik?
Hát nagyon érdekes, és mi most 7 éve dolgozunk a Mátyás téren hasonló eszközökkel, és mi azt tűztük ki, hogy nem csak a tervezésbe vonjuk be az embereket, hanem megpróbáljuk a megvalósításba, és utána pedig a fenntartásba is bevonni őket, hogy hiszen ez a miénk itt a tér, és hogy típusú gondolat mentén. Nagyon érdekesek a tapasztalataink, tehát először azt néztük meg, hogy üres papírlappal odaállítottunk az emberek előtt, a Mátyás térnek a fő elemei voltak rajta, és elkezdtük végigvenni, mik az igényei, mik a problémáik az embereknek, mik azok, amiket szeretnének, nem szeretnének, és tényleg előjöttek, hogy a hajléktalanok ne kerüljenek be, a kutyások persze ne kerüljenek be a térre, aztán nagyon élesen elhatárolódott azok, akik közvetlenül a térre néztek, azok azt mondták, hogy persze pingpongasztal és kosárlabdapályása legyen a téren.
Hiszen
a Mátyás tér az nem nagy tér, de egy borzasztóan intim tér, nagyon zárt tér, és emiatt igazuk volt végül is. És aztán be legyen kerítve, ne legyen bekerítve, egy néni mondta nagyon bölcsen, hogy ne kerítsük be az egészet, mert a hajléktalanok visszajönnek a kapuajakba aludni, és akkor ezért csak a felét kerítettük be, és azt is csak délelőtre vagy délutára. Tehát nagyon jó végig lehetett menni, és utána elkezdtek az emberek részt venni abba, hogy kiültettük a növényeket együtt, végig tudtuk tárgyalni. Az igazi dilemma szerintem a szakma és a laikusok között van, tehát hogy ki hozza meg a döntéseket. Tehát én azt gondolom, hogy az igazi, akkor én azt szeretem, hogyha az embereket be tudjuk vonni a döntésekbe is. Ez a szakmai oldalon már konfliktusokhoz vezet, mert az építész azt gondolja, hogy még együtt dolgozik egy szociológussal, vagy egy pszichológussal, de végképp ő akarná meghozni a döntést. Utána ugye még van a politikus, mint laikus, aki a valódi, legitim döntéseket kell, hogy meghozza egy városfejlesztési folyamatba. És utána a legérdekesebb, amikor a Mária utcának az átalakításáról kezdtünk tárgyalni az emberekkel, az 7 alkalommal tárgyaltuk végig, és minden egyes alkalommal végig oda lyukadtunk, hogy ki a legitim döntéshozó a Mária utcába. Tehát a Mária utca az a Mária utcaiaké, a budapestieké, a józsefvárosi kié a Mária utca, hiszen ők azt mondták mindig, amikor 60-an végig is azt szavazták, hogy ne legyen átalakítva, hanem az autón parkolhasson a ház előtt. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, mi azt jutottuk el, hogy előre megpróbáljuk a folyamat elején leszögezni, hogy elfogadtatni az emberekkel, elmondani nekik, hogy mi az, amiben döntési helyzetet hozunk létre nekik. A burkolatokba, az utca funkciójába is hoztunk létre, tehát hogy gyalogos vagy vegyes forgalmú, és megpróbáljuk ebbe a mederbe tartani, és így végül nem verjük át az embereket, hanem pontosan abba a kérdésbe megkérdezzük, rájuk is bízzuk a döntéseket.
Mondjuk egyébként külföldön milyen hagyományai vannak, vagy tudunk-e jó példákat a városi, vagy várostervezés közösségi szintére való kiviteleiben?
Vannak olyan apróságok, amik szerintem érdemes figyelembe venni azt, hogy mi történik. Tehát, hogy nem is ilyen népszavazás jelleggel, vagy hogy kinek a hatáskörre, meg ennyire ilyen hatalmi irányból fölülről megmondani, hogy mi legyen egy adott téren, hanem hogy igen, hogy például a lokális térhasználók mire használják azt a területet. És akkor például azt észrevenni, és azt egy kicsit segíteni, hogy nem valóan egy irodából megmondani, hogy akkor majd ott mi lesz az annál a ponton egy városban, hanem, és például erre egy ilyen érdekes példa ez, hogy kiket zárunk ki a terekről. És akkor Budapesten egyre inkább, de most már vagy 10 év óta ugye ez a program, ami egyre erősödik, hogy kiket lehet kizárni bizonyos közterekről. Most ezzel szemben Párizsban, ami szerintem egy jó példa, mert karakterében egy hasonló város Budapesthez, azt látjuk, hogy az aluljárókban vannak zenészek. És például ezeket a sivár köztes tereket, ilyen semmilyen tereket, ahol el kell töltenünk hosszabb időket, ez például egészen humanizálni tudja a zenét. Na most akkor ők rájöttek, hogy nem kizárni kell, hanem szelektálni, hogy tényleg jó zenészek kerüljenek be. És akkor azt csinálják, hogy a párizsi RATP-nek, ez a BKV-nak megfelelő cég, van egy saját zenei zsűrije, ami válogat a zenészek közül, és aki bekerül, ugye az kap egy ilyen jelvényt, és akkor ő legálisan zenéje.
Azt hiszem, vagy a londoni, vagy a New Yorki metróban is van egy ilyen egyébként, én nem tudom. Mind a kettőben, tehát akkor
jó. A 68 utáni klímában volt ennek a részvételnek advocacy planning, vagy ahogy nevezzük, az első nagy virágkora, és egyrészt rettető
izgalmas. Ezek az úgynevezett nem terek, ugye? A szaknyelv így hívja ezeket a köztes tereket?
Ilyenek is létrejöttek, de nagyon sok igazi tér is létrejött, például egy diák otthon, ahol a diákok mondhatták meg, hogy pontosan hol, milyen szobát akarnak, és nagyon sok ilyen dolog végül is mai szemmel nézve nem sikerült, mert majdnem olyan a helyzet, mint egy egész egyszerű szituációban, amikor az építész egyszerűen azt rajzolja meg, amit a családi háznak a tulajdonosa szeretne. És ez általában nem vezet eredményre, mert igazából a használó nem tudja pontosan, hogy mik a lehetőségek. Tehát igazán kreatív megoldások ebből sokszor nem jönnek ki. Tehát nem arról van szó, hogy egy ilyen participációnak az legyen az eredménye, amit a legtöbben akarnak, hogy így egyszerűen mondjuk, hanem azt, hogy azok az igények, amik nem kerülnek napvilágra, azok a vélemények, amit említett is, ugye, a fogyatékosok, akik nem fejeződnek ki, azok láthatóvá váljanak. Itt a művészeknek is például nagyon sok szerepe van, a MIT-ban az egyik kollégám, a Krisztóf Vodicskó volt az, aki például hajléktalanokkal csinált olyan projekteket, hogy érdekes szerkezeteket épített nekik, amik a városban úton vannak, mint mobil egységek, és ezáltal ezekre felfigyelnek, ezáltal kapcsolatba kerülnek a többi városlakóval, beszélgetnek róla, és egy szinte láthatatlan rétege a városnak, mert mindenki másfele néz, és kínos helyzetben éri magát mondjuk a metróban, akkor hirtelen ez egy látható helyzet, látható városi réteg, és azt hiszem, hogy itt lehetne még említeni ezt a fajta, ami a görög polisznak is az elképzelése volt, hogy a városi terek azok, ahol azok, akiknek hatalma van, és azok, akiknek nincs, valamilyen módon kapcsolatba kerülnek, vitatkoznak, kiharcolják maguknak a részvétel lehetőségét.
Szerintem valamelyest a critical mass is ide sorolható, nem? Mint mondjuk kezdeményezés egyfelől. Mint önszervezető, igen, és önmagát megmutató csoport, illetve ez jutott még eszembe a spontán helyekre, illetve spontán funkciók kialakulására, vagy hát egyrészt a romkocsmák, nem? Tehát ahol mondjuk ott ugye egy olyan tereket kezdtek el használni, amelyek alapvetően egyáltalán nem arra, nem tudom, a vendéglátóipari funkcióra lettek kitalálva, illetve még egyetlen budapesti példaként
a gördeszkásoknak épült most egy ilyen
én pont az Erzsébet teret akartam mondani, hogy azt meg a gördeszkások lakták be, és úgy tudom, hogy az hivatalosan is használhatják.
Ez egy jó dolog, mert évekig harcoltak a gördeszkások ellen, hogy hogyan lehet őket kiűzni a városból. És akkor tényleg arra kell rájönni, hogy ha valamit ezekből a gondolkodókból le lehet szűrni, akik a térrel foglalkoztak, tényleg a helyedéget mostanáig, hogy a tér az nem úgy valahogy ott van, hanem hogy azok csinálják, akik ott vannak, tehát akik valahogy tevékenykednek, és hogyha ezt észreveszik, hogy ők már teret alkotnak, hogy teret létrehoznak, és ezt segítjük, akkor szerintem talán ez a legtöbb, amit lehet tenni ebben.
Igen, de még egy picit még visszaterelném abba a vonulatban, hogy még mindig azért arról beszélünk, hogy a szakma kvázi a hatalom része, ugye a szakma az valamennyire a hatalom és az elosztásnak a része, hogyan próbálj egymás között végül is felosztani a teret, és művészeti alkotásokkal ezzel az alamazzal úgymond az igényeknek megfelelő tereket létrehozni, és ez még mindig nem az szerintem, ami a társadalomnak a primérül megjelenő igényei. És lehet, hogy veszélyes, mert amikor megkérdeztük például egy háznak a felújításakor a lakókat, hogy ők milyenre festenék, és akkor azt mondták, hogy ilyen bordó alapon aranyozott csíkokkal ezt egy eklektikus házat, és az építészet zsűri teljesen elfogadhatatlannak gondolta ezt. Én meg azt mondtam, hogy nyomjuk végig, szerintem igenis támogassuk ezt a dolgot, mert igazándiból az emberek magukénak kezdik érezni. Ennyire nem lőtt durva eredmény létre, de egy ilyen májva színű ház és egy ilyen okkársárga viszony létrejött azért, mert a lakók melyik stádióban mit választottak. Én szerintem ez a dilemma megmaradt, hogy 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 lehet a képviselő demokráciai eszközök között, ugye amiről mi beszéltünk, a közvetlen demokráciát valamilyen módon elővenni, hiszen ezek közvetlen lokális demokratikus lépések, és akkor tényleg mik az eszközök, ez óriási, óriási feszültség van a megvalósítás oldalán. Hiszen bármennyire is próbáljuk megérteni az embereket, nem biztos, hogy úgy fognak gondolkodni, hogy mi gondoljuk.
Ezt valaki is írtam egyébként, bocsánat, hogy egy tanulmányban találtam, egy amerikai szakértő azt mondja, hogy a participáció gyakorlása folyamatos kihívást jelent. Hogyan lehet a demokrácia idejeit lefordítani praktikus intézkedésekkel, ugyanis kihívás a közösségi részvétel elméletének lefordítása a mindennapos interakciók kemény valóságára.
Én pont ezt akartam mondani, csak egy kicsit informálisabban.
Igen. Tehát szerintem érdemes az egészet egy tágabb perspektívában nézni. Tehát ugye az, amit mi participációnak most nevezünk, az lehet csak a döntéshozatalnak egy nagyon pici felülete, ami mögött egy egész hátország, egy infrastruktúra rejtőzik. Tehát hogyha mi megnézzük a New York-i példát, gyakorlatilag 70-es évek, 60-as évek közepétől zajlik ez az advocacy planning, tehát koncepciók születnek, hogy hogyan lehet bevonni embereket. 70-es évek elejétől léteznek ilyen tanszékek, amik ezzel foglalkoznak, 70-es évek végétől léteznek törvények arra, hogy hogyan lehet bevonni az embereket. A 90-es évek elejétől emberek előállhatnak a saját terveikkel, de ez az egész nem garancia arra, hogy tényleg megvalósul az a terv, amivel előállnak az emberek. Az egésznek az a garanciája, hogyha mögötte van egy nagyon erős szakmai, környezetkulturális, környezettudatos képzettség, ami általános mindenkiben, ami elősegít egy erős civil társadalmat, és ami képes olyan érveket és érvrendszereket előhozni, ami egy-egy ilyen kétes helyzetben dönteni fog. És ennek tényleg, ennek a jéghegynek sok a csúcsa az a pillanat, amikor egy konkrét döntés megszületik. Tehát itt rengeteg, mondjuk New Yorkban rengeteg civil szervezetről van szó, akik középiskolai oktatásokat szerveznek, rengeteg kerületi szervezet, egyesület, alapítvány, stb. Foglalkozik azzal egyrészt, hogy az egyes területeken élő emberek megismerik a saját adottságaikat, korlátaikat, és a nagy közönség is megismeri ezeket.
Tehát én is azt gondolom, bocsánat, hogy ez tényleg ott az izgalmas, vagy az én számomra a legizgalmasabb ott, ahol ezek a nagy elvek befordulnak, vagy átfordulnak a megvalósításba. És egyáltalán nem tudom, azt hiszem, hogy dolgoztatok szociológusokkal, ugye? Tehát, mert hogy azt hiszem, hogy az építész mindenfajta intuíció és szakmai tudásra ellenére nem kommunikátor, nem olyan, aki jól megkérdezés, ez nem kritika, hanem azt gondolom, hogy ne nyomjuk már szerencsétlenre még ezt is rá, hogy akkor jól kérdezze meg a lakókat, mert hogy nyilván jól kérdezik meg, de ugyanakkor meg azt gondolom, hogy ha a harmadik, negyedik menetben még jobban megkérdezik, akkor lefut ez a hajléktalan kerítés, kutya, ürülék kérdés, és előjönnek a mélyebb ügyek, és nem is biztos, hogy csak a színben találkozik, hanem valahol egészen máshol, mert az úgymond naív környezethasználó bizonyos értelemben sokkal profibb, mert a szakember már föltett egy csomó szemüveget, egy csomó úgymond sablonban, kötelező szakmai fogásban gondolkodik, ami a naív ember nincs, de ez nem kommunikál, vagy nem automatikusan kommunikál.
Akkor szerintem a Levente példája, és nagyon lényeges volt, hogy tényleg egy felvilágosult közvéleményre van szükség. Egy érdekes példa volt, hogy a mai svájci építészet egyik nemzetközi legismertebb példája, egy kis faluba épült meg egy iskola betonból. És ott is nyilván helyi demokrácia, ott is megkérdezték a lakosságot, és ott is először az volt a vélemény, hogy beton, hát region, úgy mint nálunk nyilván szóba se jöhet. És az kellett hozzá, hogy az építész egy helyi tanítóval szűrje össze a levet, aki meghívta az egész falusi lakosságot, elvitte őket buszokkal megnézni egy ilyen épületet, hogy milyen a minősége egy ilyen betonépületnek, olyan, mint a Márvány, Cumtornak a Bregenci múzeumát, és erre nem csak hogy elfogadták, hanem olyan lelkesedés tört ki a faluban, hogy ők még perfektebb minőséget akarnak, még tökéletesebb csillogó betonfelületet, és létrejött valami, amire most büszke ez az egész falu, és most mindenki kiáll mellette.
Ezért is gondolom, hogy ez egy kommunikációs folyamat, mert hogy úgy kapunk talán hosszú-hosszú folyamat nyomán, nem is tudom már milyen szót használt, nem tudom, szakértőbb közvéleményt, akár úgy is, hogy úgymond oktatjuk, de úgy is, hogy ez a maga a kommunikációs folyamatban való részvétel, ez az igazi edukációs folyamat, vagy nem tudom, tehát hogy önmagában lehet ennek a gesztusnak egy olyan erős, a specifikus hatása, amitől úgymond kinyílik a szemük. Nem is tudják, hogy ez milyen minőségű épület, de kaptak egy gesztust, amitől egy kicsit közel lettek az álláspontok. És egy folyamatos kommunikációban azt gondolom mindenki szakértőbb lesz a másikra.
Hogy a mérnök, hogy megkapja az eszközöket ahhoz, hogy a jövőbeli jövőbeli beavatkozásokhoz tudja, legyen meg az eszköz az, hogy tudjon dolgozni. Ugye a szociológusoknál én úgy érzem, hogy a leíró részem most még sokkal erősebb, tehát a jövőbeli beavatkozásokhoz való eszközrendszer az még nincs meg. Mi is kerestük nagyon a munkatársámat, ugye azok földrajzosok, szociológusok, szociális munkásokból adódott ki az a kis grup, és magunk fejleszgettük az eszközeinket. Ha valahol lehetne még fejleszteni ezt a dolgot, ahol a társadalomba való mérnöki beavatkozásnak a lehetősége lenne, tehát ahol előrefele kezdünk el hatásokból, ellenhatásokból arra gondolni, és ez mindez társadalmi közegben, tehát nem az épített környezetben, hanem a városi társadalmi közegnek a beavatkozásához kereshetnénk támpontokat, és kaphatnának eszközöket a kollégák.
Ez kb. 97-ben volt az isztambuli biennálé kapcsán, lehetett például köztéren létrehozni műveket, és ott a főpályaudvaron helyeztem el ezt a térképet, aminek aztán egy hosszú utóélete lett, és sok szálon kapcsolódott a különböző társadalmi eseményekhez. Például hát eleve ez egy város, ami ugye Európa és Ázsia határán helyezkedik el, és ugye úgy is hívtam, hogy ez volt az alcíme, hogy az első interkontinentális metró, tehát egy olyan metró, amivel ugye egy megálló lenne Európából Ázsiába átjutni. Ráadásul elég precíz volt a térkép, tehát szakemberek bevonásával készült, elég hiteles volt, és ezért nagyon nagy érdeklődést keltett. Nyilván még az is hozzátartozik, hogy ez egy olyan fajta építészet, amiből a felszínen eleve, ugye az igazi metrónál is nagyon kevés látszik.
Ezért mondjuk ugyanez a projekt Budapesten kicsit más értelmezést és más jelentést kapott volna. Vagy ha tetszik, azt felfoghatjuk egy ilyen performance-nak. Egyébként, hogyha egy picit háttérbe lépünk, és még az egyes lokális projektekhez képest, és tudom, hogy állandóan Budapest-centrikusak vagyunk, de most nézzük azért a fővárost, hogy ez a város mennyire átlátható, mennyire olvasható mondjuk egy lakos számára, és mondjuk egy turista számára. Tehát ugye már egyre inkább hozzászokunk ahhoz, hogy a városaink azért valójában a fogyasztás és a közlekedésnek a szinterei, bevásárlóközpontok, szállodák, repülőterek, stb. Ehhez képest mondjuk, ahol mondjuk több mint 2 millióan élnek Budapesten, az mennyire egy ilyen átlátható, olvasható város?
Szerintem szerkezetéből adódóan Pest nagyon átlátható, Buda jóval kevésbé. De persze ez attól is függ, hogy Pestről jövünk, vagy Budáról. Tehát mondjuk én pestiként Pesten ugye nagyon szabályos, ilyen kisebb háromszögekben vagy négyszögekben elhelyezkedő négyzethálós rácsok vannak gyakorlatilag, ami nagyon segít a tájékozódásban. Budán mondjuk nekem jóval nehezebb. Ugyanakkor az, hogy a Duna mondjuk tökéletesen északról délre folyik, ez megint csak egy nagyon fura földrajzi adottság arra, hogy gyakorlatilag minthogyha nagyon, nagyon egyszerű magunkat észak-déli irányban eltájolni, és betájolni, és nagyon egyszerűen mentén tájékozódni. Tehát szerintem ez a fajta ugye a párizsi sugaras szerkezet, ez nagyon, annak az embernek, aki egy ilyen kultúrkörből jön, az nagyon megkönnyíti a tájékozódást.
Ez egy tipikus férfi leírás volt, abszolút. Az az érdekes szerintem, hogy és mert semmi nem volt, hanem mint tény. Mert hogy nem tudjuk, tehát lehetnek intuíciónk róla, de tudomásom szerint egy-néhány vizsgálatot leszámítva nem tudjuk, hogy mit gondolnak az emberek, akár erről, hogy az itt lakók, vagy a Pesten lakók, vagy a Budán lakók, vagy a turisták pláne, tehát nem tudjuk. Én is azt gondolom egyébként, hogy a szerkezete az átlátható, de hát egy picit, hogyha fölnézünk a terekről, és mondjuk megnézzük a tájékoztató rendszereket, a táblákat és egyebeket, akkor én azért inkább volnék most itt szomorú ezen a ponton. Hát nagyon izgalmas. Tehát itt is kellene, vagy érdemes lenne gondolkodni a tájékozódás kérdésein, behívva az emberi működéseket, akár a lincset és más, mert hogy amikor Zuglóban a Kassai téren meglátok egy táblát, hogy Gellért hegy, ami ennyi van, hogy Gellért hegy, és valamerre mutat, és akkor közben én ott semmit nem látok, csak a Kassai téri templomot, és ez azt gondolom, hogy nem egy, most mondhatom, hogy nem egy női deficit csak, hanem a turista bizonyos értelemben egy kicsit ebben a helyzetben van. Tehát ez nagyon nincs gondolva, akár a metró tereinél, akár a földfelszínen, se kicsi, se nagy léptékben, tehát ez szerintem baj.
Én azt teszem észre, hogy az én tájékozódásomat nem is gondoltam, hogy az befolyásolta legerősebben, hogy gyerekkoromban nyáron anyukám megengedte, hogy ne menjek ilyen napközis táborokba, meg ilyen helyekre, mert otthon maradtattam, és azt játszottam, hogy felszálltam egy buszra, és elment a végállomásig, onnan ugye 1.50 volt a jegy az én gyerekkoromban, és akkor megint felszálltam egy villamosra, és bejártam a várost. Én most Szentendrén élek, és a gyerekeim Szentendrén nőttek föl, és mikor elkezdem nekik magyarázni, hogy gyertek ide a Ferenciek terére, akkor a fiam azt mondta, hogy állj, melyik metró megálló, ő tudja a Calvin teret, majd a gimnázium, melyik metró megálló, hányat jöjjön vele, és tehát hogy a valószínű, hogy ez szerintem ilyen beidegződési, tehát hogy akik itt születtek és itt élték le, vagy valamilyen módon kapcsolatba kerültek nagyon hamar a városhálózattal, azok sokkal jobban tájékozódnak, akik nem, azoknak meg biztos bonyolultabb, és az Andreának van igaza, hogy ez nem támogatja kellő módon a jelenlegi városi kommunikáció.
És a turista szempontjából én attól tartok, hogy szerintem, és arról olvastam is egy tanulmányt, hogy azért nagyon szűk területre koncentrálódik a turizmus ebben az értelemben, tehát hogy ugye aki, amit meg akar nézni, azt ugye Pesten belül gyakorlatilag egy pár négyzetkilométeren belül, illetve még átmegy Budára, ami szintén csak a Duna mellé szinte, hogy a várat megnézni, és a többi. Tehát ilyen értelemben nincsenek olyan térszerkezeteink, vagy olyan vonzó célpontjaink, ami a perifériára kivinné a turistákat.
Igen, és az, amit mondott, szerintem az is ide tartozik, hogy most annyira Budapestre fókuszálunk. És én azt gondolom, hogy feltétlenül szükséges lenne, akkor is, hogyha Budapestet érintő kérdésekről van szó, mégis állandóan ezt kibővíteni, és arra gondolni, hogy tulajdonképpen Magyarország egy urbanizált terület, ahol még csak olyan akadályok sincsenek, mondjuk, mint az Alpok. Tehát itt tényleg arról van szó, hogy azt kéne átgondolnunk, hogy itt milyen stratégiai helyzetet foglal el Budapest a többihez képest, Budapest, mint központi hely, és nagyon fontos lenne szerintem legalábbis egy olyan diszkuszió, amikor az eddigi szentnek vett határok, akár az önkormányzatok, kerületek. És azt is szabad lenne kétségbe vonni, és azt mondani, hogy tulajdonképpen milyen stratégiai lehetőségek vannak.
Szerintem érdekes nagyon, amit a Moravanszky Ákos mondotta, hogy kirántotta ezt a témát így a közvetlen terekből. Én azt gondolom, amiről itt beszélünk azért, az jóformán a nagyvárosi tér. Tehát igazán a nagyvárosi tér, és ezek a nagyon sűrű interakciókkal telesződt terekről beszélünk. És a Moravanszky Ákos még azt is felvetette, ugye, hogy az urbanizáció ugye oda vezet, hogy az összes trend azt mutatja, hogy 2050 felé ez egyre inkább egyre urbanizálódó terekben fogunk lakni. Tehát egyre inkább előjönnek azok a problémák, hogy nem az, hogy hol a határa, mert ma már addig lehet Budapestnek is a határát, és főleg nagyvárosban, gondolom Svájcban még kevésbé lehet meghatározni, hogy már melyik városnak melyik a széle, és mégis el lehessen igazodni, és mégis a helyi identitások valahogyan megteremtődhessenek, vagy megteremtődjenek. Ez egy borzasztóan nagy kérdés, és ugye a világban az, amit már én egyszer említettem, az a kétfajta, tehát az urbanizációban kétfajta, ha lesz le akarom csontozni, akkor kétfajta réteg, egy, aki élni tud vele, tehát mind a középkori az írástudók, meg a nem írástudók nagy tömegei veszik körül a városokat, és hogy tudunk olyan helyi identitásokat alkalmazni, hogy tudunk olyan helyi identitásokat kialakítani, amivel később aztán nem egy csatává válik, ugye az összes utopista film az ilyen csatákba fordítja bele a jövőképet, hogy lehet ezt feloldani, tehát hogy lehet ezeket balanszírozni, vagy megtalálni az egyensúlyokat.
Ez lehet megoldás, amit professzor is említette az előadásában, aztán Foucault idézte, hogy ha valamilyen módon ezeknek a heterotópiáknak a megszületését valahogy sarkalja az állam, vagy ezt támogatja, tehát magyarán, hogy olyan terek, olyan helyek jönnek létre, amelyek tulajdonképpen egy utópikus gondolkodásnak az eredményei szinte nem is illenek oda, csak valamiért az ott élők azt gondolják, hogy fontos, hogy ezt létrehozzák, és így illeszkednek be az adott területnek a képébe?
Abszolút. És én azt hiszem, hogy ez nem annyira a forma kérdése, hanem a programok kérdése. Tehát az a nagyon lényeges, hogy mi történik azon a területen, hogy ott tényleg legyen valami olyan dolog, ami ezt bekapcsolja a köztudatba, amit utána természetesen minden megjelenésnek egy esztétikai aspektusa is van, és ez a művészek, építészek feladata. De az első lépés az mindig az, hogy a terület mint probléma, és a terület mint potenciál, amit programozni kell, ahol funkciókat kell elhelyezni.
Végezetül árulják.
Szabályok és lehetőségek a kérdésre. Tehát mondjuk egy adóparadicsom is heterotrópia ebben az értelemben, mert
igen,
olyat lehet, amit megcsinálni.
Igen. Végezetül a picit az elméleti síkra, hogyha lerángatjuk a hétköznapokba, akkor mondjanak nekem néhány olyan teret, vagy mindenki mondjon egy teret, ahol ő jól érzi magát. Tehát most tényleg ebből a szituációból, amikor tényleg beszéltünk el, tehát jövőképről, urbanizáció okozta mindenféle káros folyamatokról, hogyha most tényleg a néző, aki hallgat minket, vagy nézi ezt a beszélgetést, akkor mondjuk már egy-két olyan konkrét példát, hogy milyen olyan tereket hoztunk létre, vagy hoztak létre mások, tehát ez ilyen költői, vagy ilyen kidei többes akart lenni, amelyre úgy tudunk tekinteni, hogy igen, az valóban jó, hogy megszületett, és jó ott lenni.
Én a Mátyás tért mondom fel,
nekem ez nagyon váratlan.
Váratlan lesz tőlem, én a Mátyás tér is többfajta, ott vagyok nappal is, ott vagyok néha este, éjszaka is, és teljesen más és más hangulatok. Éjszaka vagy este, akkor egészen egy ilyen, mint egy ilyen családnak a nagyszobája, olyan annyira szorosan zárja körül. Ugye a Mátyás az a sajátosság, amelyik, hogy az utcák úgy csatlakoznak bele, hogy mindig, tehát mindig takart minden utca csatlakozás, tehát hogy semmelyik utca nem megy bele szembe, és ettől aztán van egy borzasztóan zárt hangulata, és ettől van egy ilyen intimitása. Napközben mondjuk ezt az autók azért megmozgatják, de délután és este felé átveszik a helyben élők a teret, és szerintem nagyon jó irányba halad, tehát hogy mi néztük ugye a történelmileg, hogy milyen voltak ilyen nagyon rossz korszakai a 70-es, 80-as években, ami, meg a 90-es években is, amire ezek a rossz ízű beidegződések mutatnak, de igazándiból most már szerintem kezd váltani, és egy nagyon jó térje vált.
Például a Blahalúza tér, ami alapvetően most egy elég rémisztő hely lett így pár évtized alatt, ott például amikor a diák csoporttal, mert éppen a térről van egy kurzusom, építész hallgatóknak, és hallgatókkal csináltunk egy ilyen kísérletet, egy smogreduktor nevű állomást építettünk ott, és amikor ez ott elkezdett működni, akkor a Blahalúza téren is egész jól éreztem magam, és az emberek jöttek, hogy az alga által megtisztított levegőből szippancsanak. Akkor az jó volt.
Nekem sok kedves terem van, egyik sincs Zürichben ezek közül, nekem mondtam, mert ott, amit térnek neveznek, általában egy utca keresztezőt is.
Ahol önél 15 éve, nem biztos, hogy minden néző tudja.
De hogyha az előadásom tereinél maradok, akkor én az oktogont választanám azért, mert úgy érzem, hogy ez a három tér, amiről próbáltam beszélni, a megélt, az ábrázolt és az elképzelt, itt ideálisan egybeesik. Tehát nem csak egyszerűen egy tér, hanem egy hely is, ahol úgy érzem, hogy Budapestnek az eszenciája, a városnak a 19. században elképzelt nagyvonulsága, az arányai, az nagyon kellemes sétálás ott azon az útvonalon. És ugyanakkor persze az éttermek a környéken, az emberek találkozási helyközpontként, minden úgy összejön, hogy az az elképzelésem, hogy mit kell egy térnek tulajdonképpen adni a lakosság számára, az ott megvalósul.
Okay. Nagyon nehezen találnék, gondolkodtam egész végig, bár figyeltem azért mindenkire, de hogy jó, majd elmegyek a Mátyás térre, megnézem. Én nekem egy helyem van, amit nem is tér, hanem hely, a Kopaszigált, amit nagyon szeretek, de nem erről szeretnék beszélni, hanem a Moszkva térről, tehát nagyon meg tudtam érteni a Blahát, mert hogy a Moszkva tér akármilyen, de én nagyon szeretem, ez egy nagyon élő tér, és minden egyes alkalommal elképzelem, hogy mit lehetne azzal kezdeni, és azt gondolom, nagyon jó tér lehetne. Úgyhogy én szeretem a Moszkva teret, ezért lehetne jó tér.
Egy kicsit kifordítanám a kérdést, mert én Klauzál tér rajongó vagyok, de hát nyilván millió probléma van az a térrel, viszont azt gondolom, hogy olyan adottságai vannak, tehát egy olyan környéknek a közepén van, ami gyakorlatilag a Pest négy legfontosabb kereszteződésétől 3-3 percre van gyalog, 5-5 percre van gyalog, rengeteg minden történik. Van egy fura amerikai website, az a cím, hogy VoxCore, ami minden környéknek a sétálhatóságát adja meg funkciók szerint. Budapesten a Klauzál tér a legsétálhatóbb szerint. A legfunkciógazdagabb tér, ez a Klauzál tér és környéke. Csak hát igen, úgy néz ki, hogy kinéz, de hogy pontosan talán ez a beteljesítetlen potenciál is adja a varázserejét.
Hát én a Móri Gimond körtér környéken nőttem föl, amely teret most nem tudom mondani, mert hogy most gyakorlatilag ugye hát mint tér éppen nem funkcionál a különböző átalakítások miatt, de hát remélem, hogy egyszer abban a térben is nagyon sok lehetőség van egyébként, legalábbis én nagyon szerettem. Köszönöm szépen, hogy eljöttek és erről a témáról beszélgethettünk.